Ez egy nagyon skizoid helyzet, ugyanis a gyerek egyrészt bocsánatot kér, mert szereti az anyját, de egy lojalitás konfliktusban van, mert az elidegenített szülőnél ott tudja, hogy a szeretet az feltétel nélkül jön. Ha bántasz, ha csúnyát mondasz rólam, akkor is szeretni foglak. És tudja a gyerek, hogy nem veszítheti el ezt a szeretetet. Míg a másiknál abszolút nincs ilyen biztonság, tehát abba az irányba kell mennie, hogy ott megkapja a szeretetet. És hiába van 80-90%-ban az elidegenítő szülőnél a gyerek, ő mindig azt érezteti a gyerekkel, hogy neki ez nem elég, még mindig nem jó, még mindig többet kell adni, még mindig nem felelsz meg, és ezáltal a gyerek gyakorlatilag szétesik, egy totál konfliktusba keveredik saját magával.
Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal Takács Péterrel beszélget Aponyi Noémi. Mi van akkor, ha az egyik szülő ráveszi a gyerekét arra, hogy a lehető legjobban eltávolodjon a másik szülőjétől érzelmileg, vagy egyenesen megutálja őt? Ez a gyerekbántalmazás egyik, de kevésbé ismert formája. A szülői elidegenítés, ami nem csak magának az elidegenített szülőnek, de a gyereknek is fájdalmas, aki szinte automatikusan és reflexzerűen áll annak a szülőnek a pártjára, aki a másik ellen neveli őt. Az ilyen esetek akár odáig is juthatnak, hogy idővel a gyerek és az elidegenített szülő között tényleg minden kapcsolat megszakad. Írják a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány oldalán. A szülői elidegenítés szindróma egy klasszikus tettes áldozat szerepkör, mondja ezt már Takács Péter, a Selfie heti vendége. Méghozzá egy olyan tettes áldozat szerepkör, ahol a tettes az elidegenítő, aki a többi családtagot az érzelmi távolságtartásra manipulálja, az áldozat pedig a gyerek és a másik szülő. Takács Péter coach munkája során elsősorban elidegenített szülőknek segít és segített megbirkózni ezzel a szakemberek által még nem annyira ismert jelenséggel. Az elidegenített gyerekeknek azonban nincs sok esélyük arra, hogy épp az elidegenítő szülő elvigye szakemberekhez. Jobb esetben majd, ha felnő, akkor rádöbben mit tett vele, és az elidegenített szülőjével az, aki felnevelte. Ez történt magával Takács Péterrel is, a Selfie heti vendégével.
Van egy nő két kisfiúval, akinek sikerül kiszabadulni egy bántalmazó kapcsolatból a két kisfiúkkal együtt, majd aztán egy láthatáson ezt a két kisfiút úgymond elrabolja az apukája, legalábbis nem adja vissza a nőnek, és utána gyakorlatilag nem is nagyon láthatja az anya a fiúkat, két év után pedig a bíróság az apának ítéli a fiúkat, azzal, hogyha most már ez alatt a két év alatt nála voltak, akkor maradjon is ez a helyzet, mert ez a gyermekek számára a legjobb. Közben pedig a fiúk elkezdenek elfordulni az édesanyjuktól, rettenetesen viselkednek, amikor láthatáson vannak nála, nagyon-nagyon csúnya szavakkal illetik őt, és az anya úgy érzi, konkrétan azt mondja nekem, hogy olyan, mint hogyha élve eltemették volna. Szerinte ez a szülői elidegenítés.
A szülői elidegenítés az, amikor az egyik szülő tudatosan elneveli, elzárja, megszakítatja a gyerekekkel a másik szülő, az elidegenített szülővel a kapcsolatot. Ezzel viszonylag ritkán lehet hivatalosan találkozni. Sokszor fel se ismerik. Azt se tudják, mivel állnak szemben. Azt hiszik, hogy egy nagyon rossz válláson mennek keresztül, amikor az volt feleség, volt férj ellene fordul, és nem tudják hova tenni a történetet. Nem ismerik fel, hogy ezeknek vannak tipikus jelei, amik végül is, amikor összeáll a kép, akkor rájönnek arra, hogy egy szülői elidegenítésről van szó, és ez néha évekkel házasság felbomlását megelőzően már elkezdődik, egyfajta magam felé fordítás, néha meg ilyen derültékből a villámcsapásként pillanatokat átfordítják a gyerekeket az elidegenítő szülő javára. Ez egy tudatos, megfontolt cselekedett sorozat, amikor nem mondhatjuk azt, hogy szegény, elidegenítő szülő nehéz válláson ment keresztül, hanem tudatosan használja a gyerekeket a másik szülő bántalmazására és a gyerekek bántalmazására.
Gyakorlatilag a gyermekbántalmazás egyik formája.
Abszolút lehet mondani, a gyerek lelki bántalmazásának egy formája, illetve a volt párkapcsolatnak a lelki bántalmazásának egy formája.
Ez is állhat az elidegenítő motivációjának hátterében, hogy önmagát igazolja, önmagát erősítse azzal, hogy ellenséget gyárt gyakorlatilag a másik szülőből.
Önmagam igazolása az nem kérdés egy elidegenítő szülő számára. Az olyan, mint hogy a nap felkel. Tehát a realitás érzéküket az elidegenítő szülők annyira elvesztik, hogy nem is akarnak tisztán látni. Épp ezért, amikor egy logikusan gondolkodó, elidegenített szülő megpróbál érvelni a gyerekek mellett, hogy hát nekik jobb lenne az, hogyha mind a két szülő láthatná őket, vagy neked is jobb lenne, segítenék neked, abszolút nem megy át, mert ő átmegy mártírba, vagy átmegy egy ilyen büntetőbe, egy ilyen kivégző osztagba. Nagyon erősek a szavak, amit használok, de talán nem véletlen, hiszen azok az elidegenítő szülők, akik ezeket a cselekedetsorozatokat végrehajtják, gyakorlatilag egy alternatív valóságot építenek föl. És az alternatív valóságban teljesen lényegtelen, hogy mi történik a külvilágban. Azok az emberek, akik pártját fogják valamilyen ok, hiedelem, színészet miatt, azok támogatják ezt, beállnak mellé, segítik, és a többieket, akik megkérdőjelezik, azokat nem. Azokat egyszerűen kihajítják a gépezetből.
Mit ér ilyenkor át az elidegenített szülő, illetve egyáltalán mit tud tenni?
Az elidegenített szülő oklokat él meg, ahogy az említett hölgy is azt mondta, hogy őt élve eltemették, és ez egy nagyon jó hasonlat, hiszen a számára legfontosabb embereken keresztül áll bosszút az elidegenítő. És ez alól se nő, se férfi nem kivétel, mindegyik tud elidegenítő, elidegenített lenni. Azt éli meg, hogy ő neki csodálatos a kapcsolata, jó a kapcsolata a gyerekekkel, szinte szimbiózisban vannak, anélkül, hogy parentifikálva lennének a gyerekek, és egyszerűen ebből szeretett megvonással a másik szülő leválasztja róla. És nem értik, átmennek egy ilyen értetlenség állapotán, átmennek a dühön, a tehetetlenségen, majd vagy feladják, vagy harcolnak. Amikor feladják, akkor megpróbálják azzal indokolni, hogy hát talán a gyereknek is jobb, és ez csúlykolja az elidegenítő szülő is egyébként, hogy jobb lesz nélküled, hagyjál minket békén. A másik, amikor harcol, akkor nagyon gyakran abba a hibába esik, hogy elkeseredettséggel, tehetetlenséggel sokszor dühel harcol, és ezért tapasztalja azt a környezetétől az elidegenített szülő, hogy nem értik meg. Mi a baj? Hát miért nem lehet ezt normálisan megbeszélni? És a bíró is ezt látja, hogy hát itt meg lehet egyezni. A pszichológusok sokszor nem ismerik föl, mert nem tanítják ezt az elidegenítést. És a jogi szakemberek sem. A jogi szakembereknek az a dolga, legyen végre a válasz, úgyhogy jogi keretek között a bírónak meg, hogy a gyerek érdekét nézze. És meg van vezetve. És ezáltal az elidegenített szülő teljesen összetörik, összedől. És ebből kell felépíteni magát. És egyedül ez nagyon-nagyon nehéz.
Ön ugye coachként dolgozik, hogyan tud ilyenkor segíteni úgy, hogyha közben mondjuk tényleg egy életre elveszíti a gyermeket?
Mindig is szülő lesz. Ez egy nagyon nagy dolog, amit tisztázni kell, hogy attól, hogy a gyerekeim nem vesznek részt az életembe, én még akkor sem vagyok eszköztelen. Ezt a fajta tudást, hitet kell felépíteni a kliensekben, egy kognitív diszonanciát kell létrehozni a gyerekekben, hogy akármilyen, mit is mondanak rólam, akármilyen is a propaganda, ettől még a lehető legtöbb eszközzel, a lehető legkitartóbban, hosszú távra gondolkodva megmutatom azt, hogy milyen vagyok. Hogyan tudom ezt megmutatni? Felépítem a saját életemet. Igyekszem még, hogyha pofont vágnak egyszer, kétszer, ezerszer, akkor is szeretetet sugározni a gyerekek felé, és kongruensnek lenni a saját életemben. Mert egy idegenítő szülő minden, csak nem kongruens. Állandóan a gyerekek veszélybe érzik magukat, hogy elveszíthetik a szeretetet, tűkétűrései vannak az idegenítő szülőnek, mindig rátámaszkodik a gyerekekre. Létrehoz egy olyan félelmet bennük, hogy ha én nem leszek, akkor nektek sokkal rosszabb lesz. Nem vagytok képesek önállóan megállni a helyeteket, közben pedig ő támaszkodik rájuk. És ez megnyomorítja a gyerekeket, és ezáltal félnek elengedni. A kócsolási folyamatban azt kell létrehozni, hogy a saját félelmeinek a mélyére kell menni. Tehát az, hogy van egy réteg, ez az elidegenített szülői réteg, e mögé kell menni. Honnan ered ez? Honnan általában konfliktuskerülés van a háttérben, önbizalomhiány, maximalizmus, félelem a szeretet elvesztésétől, és ezek így befolyásolják a döntésben, nem mer konfrontálódni az illető. Vagy ha mer, átesik a ló túloldalára, vagy elfogy, belebetegszik, sok esetben sajnos ki kell mondani, hogy belehalnak ezek a szülők, mert nem bírják elviselni azt a terhet, amit megélnek. Ez egyáltalán nem játék, hogyha valaki felismeri ennek a jeleit, akkor azt gondolom, hogy az első és legfontosabb azonnal ügyvédhez fordulni, olyan, aki ezt érti, nem csak vállóperes ügyvédről van szó, aki érti az idegenítést, illetve olyan szakemberhez fordulni, aki ebben végig tudja támogatni. Hogy tudja, hogy mind megy keresztül a gyerek, tudja, hogy mind megy keresztül az illető, és tudja azt, hogy mire számíthat az elidegenítőtől. Mert ha ezek nincsenek meg, akkor egyedül hát ember legyen a talpán, aki ezt kibírja, hiszen a legfontosabb dolgainkról van szó. Saját értékrendük elvesztésétől, ki vagyok én, mit érek én gyerekeim nélkül, stb. Stb.
Milyen jelei lehetnek, amiket érdemes észrevenni már elsőként?
A gyerekek elkezdenek távolságot tartani. Nem úgy viselkednek anyánál, ahogy apánál, ha az anya az elidegenítő, ha apa, akkor fordítva. Szavakkal, tettekkel bántják az elidegenített szülőt, jelentenek róla, kémkednek róla. Az elidegenített gyerekek egyszerűen, nem tudom másképp mondani, rágyógyulnak az elidegenítő szülőre. Az elidegenítő szülő nem hagy nekik levegőt, teret, ő mesél, ő csinál mindent, föláldozza a saját életét, mártíromságban. Folyamatosan azt érzi, ha benn van még a házasságban, a kapcsolatban az elidegenített szülő, hogy ő nem jó, állandóan kritizálva van, a gyerekek szintén kritizálják, elkezdik azt a nyelvezetet használni, amit az elidegenítő szülő alkalmaz, beállnak társszerepbe, parentifikálva vannak az elidegenített gyerekek, és nem merik érzéseiket kimutatni, nem mernek úgy viselkedni, ahogy az természetes, és ez a láthatások során, ha már elváltak, amikor elkerül az elidegenített szülőhöz, akkor egyre hosszabb ezek a zsilipelési idők, amíg átáll az elidegenített szülőhöz, meg tud nyugodni, és amikor elkezdődik a visszavitel, akkor már az autóban, már aznap a gyerekek megint így visszaváltoznak, roidokká válnak gyakorlatilag. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, mintha az elidegenítő szülő ott állna az elidegenített gyerek torkán, és amint nem megfelelően viselkedik a gyerek, egy kicsit szorít rajta. Nem kap levegőt. Szó szerint azt érzi, hogy megfullad ebbe a környezetbe, a gyerek ettől visszahúzódik, teljesen a saját kis világába, nem meri kimutatni a problémái dolgait, még az elidegenített szülőnek sem, vagy fals dolgokat mond a másikról, és úgy él túl, hogy elszeparálja magát lelkileg mind a két embertől.
Ebben a konkrét esetben, amit említettem itt a beszélgetésünk elején, ott azt mesélte nekem ez a nő, hogy a két fiú közül az egyik az rendszeresen bocsánatot kért előre tőle azokért a dolgokért, amiket majd művelni fogott nála. Mi játszódik rá ilyenkor a gyerekeknek a fejében, de valószínűleg neki is lelkiismeret furdalása van amiatt, ahogy az édesanyjával viselkedik, ugye ebben az esetben ő volt az elidegenített szülő, de mégis megteszi.
Ez egy nagyon skizoid helyzet, ugyanis a gyerek egyrészt bocsánatot kér, mert szereti az anyját, de egy lojalitás konfliktusban van, mert az elidegenített szülőnél ott tudja, hogy a szeretet az feltétel nélkül jön. Ha bántasz, ha csúnyát mondasz rólam, akkor is szeretni foglak. És tudja a gyerek, hogy nem veszítheti el ezt a szeretetet. Míg a másiknál abszolút nincs ilyen biztonság, tehát abba az irányba kell mennie, hogy ott megkapja a szeretetet. És hiába van 80-90%-ban az elidegenítő szülőnél a gyerek, ő mindig azt érezteti a gyerekkel, hogy neki ez nem elég, még mindig nem jó, még mindig többet kell adni, még mindig nem felelsz meg, és ezáltal a gyerek gyakorlatilag szétesik, egy totál konfliktusba keveredik saját magával.
Ennek milyen hosszú távú következményei lehetnek mondjuk a gyerek érzelmi fejlődésére, arra, hogy milyen ember lesz ő?
Hosszú távú következményei önbizalomhiány, párkapcsolati döntésekben való kételyek, konfliktuskerülések, érzelmeink nem kimutatása, hirtelen érzelmi reakciók, amelyek felbukkanhatnak akár 10-20-50 év távlatából is, Tehát két részre kell bontani azt, hogy mit eredményez. Helyben, amikor zajlik az elidegenítés, gyerekek még döntésképtelenek, nincs választási lehetőségük, akkor ők visszahúzódnak, a környezetükben is én nagyon visszafogottá válnak. A társaik nem értik őket, ez még rátromfol az egészre, hiszen kiközösítik sokszor ezáltal a gyerekeket, mert olyan fura, kilóg a sorból. Nem tudnak úgy kiteljesedni a tanulásban, vagy éppen az ellenkezője, hogy full maximalisták lesznek. Ahogy később nőnek, növekednek, akkor jönnek ugye a párkapcsolati próbálkozások, és nem értik, hogy miért olyan párokat találnak. Pedig semmi más nem csinál, csak ugyanazokat a ismerős környezeti helyzeteket választja, az ismerős elemekkel, ami számára a normalitás, mert sajnos ez egy agymosás, és akkor ez válik normalitássá, ami az elidegenített környezetben van. Később, hosszú távon, ahogy ezt felismeri, vagy megmarad ebbe a droid helyzetbe, és az elidegenítő szülő élete végéig ott lesz mellette, ez mit eredményez a párkapcsolatában, gyakorlatilag ki az az ember, aki ezt egészséges lélekkel hosszú távon hajlandó elviselni, viszont nem jutnak el terápiára nagyon gyakran, mert megtanult magába folytani ezeket a dolgokat. Arányaiban elidegenített szülők jutnak el leggyakrabban hozzám, gyerekek egy-két alkalommal utána az elidegenítő szülő azonnal kiragadja a helyzetből, és később felnőtt korukra se ismerik föl, kivéve akkor, ha megtörténik ugyanez velük ismét. De akkor már ők az elidegenítettek. Gyereknevelésében, ha párkapcsolata van, átesik szintén a ló túloldalára, ő meg akar adni mindent, ezzel tunkolbenzál, a gyerekek könnyen a fejére nőnek, nincs meg a középút általában. Akkor szintén gond lehet, hogy ha él az elidegenítő szülő, akkor beteszi a gyereket egy mérgező környezetbe. Ha közben netalántán felébred az elidegenített gyerek, akkor az elidegenítő szülő az unokát is elkezdi mérgezni, hangolni. Tehát ez egy nagyon összetett helyzet. És nem elég csak megbocsátani az elidegenítő szülőnek, hanem mélyebbre kell ásni, hogy ezek a problémák mit eredményeztek nála. Mitől vagyok ilyen? Miért nem tudok kiteljesedni?
Említette azt, hogy önnél általában, hogy az elidegenítő szülőkre szokták tiltani a gyermekeket, de hogy ön foglalkozik velük, illetve ismeri a jelenséget. Nem tudom, hogy a szakemberek, maguk a hatóságok mennyire ismerik föl magát a jelenséget, tehát hogy amikor mondjuk visszatérünk erre a konkrét esetre, ott a bíróság pont azért bekérette tanúskodni a gyerekeket, mert hogy ez a nő megmutatta fényképeken, hogy milyen drágárszavakat véstek az alvéletének a falába a gyerekek, és ott a gyerekek elmondták őszintén, hogy hogyan éreznek az édesanyjuk iránt, és mindezek után mégis a bíróság az édesapjuknak, tehát az elidegenítő szülőnek ítélte őket.
Ha az elidegenítő szülő férfi, akkor sokkal durvább, drasztikusabb, akár fizikai fenyegetés eszközeivel is él. Ez történt az említett hölgynél is. Minden módon anyagilag, erkölcsileg igyekszik szétzúzni a másikat, hogy talpra álljon. Ezt megteszi a női elidegenítő is, viszont nem a fizikai atrocitás eszközeivel, hanem mindenkit, akit lehet maga mellé állít. Fölépít egy olyan hálózatot, hogy ti támogattok ellene, a gonosz ellen, és közben hazudik. Elmondja azt, hogy a másik bántalmazó, a másik az mi mindent művelt ellene, és az emberekben felkelti azt a segítő szándékot, hogy ez a szegény szerencsétlen áldozat. Mi minden történt vele. Persze sűrű könycsepek, színészet, Oscar-díjat lehet osztani általában, mindenkit körbeállóz, tehát az óvodát, az iskolát, a tanárokat, a bíróságot, az ügyvédet, és egy szárnyas majom rendszert hoz létre maga körül, akik vérükkel, verítékükkel védik a szegény szerencsétlen, aki szerintük áldozat. Olyan szintű félreértések vannak ezek után, hogy ugye a bírónak elméletileg teljesen egyszerű ilyen helyzetben a dolga, azt kell eldönteni, hogy kinél van jó helyen a gyerek. Aki a nagyobb szájú, aki a több mocskot tudja a másikra rázódítani, ha annak csak a fele is igaz, akkor is a másik, aki abszolút ahhoz szokott hozzá, hogy ő nem így védekezik, ember próbál maradni még ilyen környezetben is, alapból veszít. De ha most ő is beáll ebbe a sárdobálásba, akkor könnyen lehet az, hogy bíró ugyanúgy fog dönteni, mert nem ismerik fel ezt a helyzetet. Úgy kell felfogni, mintha a gyerekek Stockholm-szindrómások lennének, és az anyjuk vagy az apjuk, aki az elidegítő, gyakorlatilag egy terrorista, és érzelmi fogságba tartja őket. És ehhez asszisztálnak. Ez nagyon nehéz, mert ha fel is ismerik, utána ki fogja azt mondani, hogy hibáztam. Az ügy lement, és a gyerekek ott maradtak. És ez az, ami megbetegíti a gyerekeket, és megbetegíti elidegenített szülőt is. Nagyon sokszor kell felhívnom a figyelmét arra az elidegenített szülőnek, hogy tessék odafigyelni a mentális egészségére. Mert már most az látszik, hogyha ön elmegy a tárgyalásra ilyen állapotban, az fogja levonni a bíró következtetésnek, hogy ön nem alkalmas a gyereknevelésre. Mert ráment az egészségére a több éves hadakozás. Ezért szoktam azt mondani az elidegenített szülőknek, hogy nagy SD-kártya a telefonba, meg mini kamera rajtam, hogyha olyan helyen találkozom az elidegenítő szülővel, ahol bármi történhet. Fizikai önsértés, látleletvételtől kezdve minden megtörtént már ilyenkor, csak azért, hogy a másikat minél hamarabb, minél hatékonyabban kipöckölnyem a rendszerből. Úgy kell elképzelni, hogy az elidegenített gyerekek is arra vannak idomítva, hogy a saját szülőket az bántalmazzák, mert erre utasít, ha nem is nyíltan, de a másik. Tehát nem lehet úgy felismerni, ha nem élt benne, az ember nem volt legalább egy-két ügye, amit végig tudott vinni, tisztázni tudott.
Mi alapján választ elidegenített alanyt az elidegenítő?
Férfiaknál, nőknél is azt kell tudnom, hogy kontroll alatt tudom tartani a helyzetet. Tehát egy olyan az elidegenítő szülőnek egyfajta nagyon mély, fel nem dolgozott sérelme. Szexuális bántalmazás, lelki-fizikai bántalmazás, és ezek után, mivel nincs feldolgozva, az ő pszichéje sincs rendben, felborul, de ahhoz, hogy kontrollal tudja tartani az életét, hogy még egyszer ez ne következzen be az életébe, ezért olyan szereplőt választásul, aki irányítható. És mikor megvan a gyerek, akkor szoktak általában átfordulni, hiszen akkor a donor funkcióját ellátta az illető, és elkezdi szépen lassan leépíteni. Közben anyagilag el lehetetleníti. Tehát nagyon érdekes az, hogy sokszor az elidegenítetteknél évek óta vissza lehet követni, hogy viszi ki a másik a pénzt a házasságból, hogy legyen egy alapja, amivel újra tudja kezdeni az életét. Minden fronton, tehát munkafrontján olyan helyzetbe próbálja hozni, hogy kirúgassák. A barátai előtt, a vallási közössége előtt, az iskolában. Ezért szoktam azt mondani, hogy minden lehetőséget ragadj meg, hogy keresd a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, iskolában, óvodákban, önkéntes munka, szülői ott legyél, tehát hogy mutasd meg, hogy te ki vagy, hogy kevesebb esélye legyen a másiknak erre a színészetre, hogy ő eljátsza az áldozatot.
És ennek az elidegenítésnek ilyenkor milyen fordulópontjai vannak?
Felismerem, hogy mi történik. Házasságon belül felismerem, akkor sokan gázpedált nyomnak és válnak. Azt szoktam mondani, hogy ameddig fizikailag nem vagy veszélyben, addig maradj, építs magad, erősíts magad, meg húzd az időt, gyűjts bizonyítékot, mert több az esélyed hosszú távon. Tehát hosszú távra pénz, mentális egészség, bizonyítékok ezerrel, mert különben nem tudod megvédeni magad. És ez nem a sárdobálás, hanem a saját ön és a gyerekeim védelméről szól. Tehát az első a felismerés. A következő a válás. A válás során úgy van tálalva az egész a gyerekeknek, hogy itt hagyott minket az illető, és elárult minket. És a gyerekek már itt a parentifikálás olyan erős, hogy egy magot képeznek az anyukájukkal, az apukájukkal, attól függ, hogy ki az elidegenítő, és a másik teljesen ki van taszítva ebből a fészekből. Utána jön az a szakasz, amikor megpróbálom másikat meggyőzni. Hatok rá érzelmekkel, a gyerekek jólétével, logikával, pénzzel, bármi, és nem jutok semmire. Tehát nem tudok normálisan kommunikálni. Ekkor a következő szakaszba átlépünk, lesz egy hatalmas düh, tehetetlenség, és óriási csalódás, hogy mi történt az én életemmel, hova lett az, amit én építettem eddig. Ha ebből nem jön ki, akkor egy depresszió, rosszabb esetben öngyilkosság. Ha kijön, akkor megpróbálja felépíteni az életét. Nagyon fontos, hogy ha ilyenkor bejön egy párkapcsolat, akkor megint van egy zuhanás, mert azt látja, hogy a másik boldog, és ő nem lehet boldog. Nem engedhetem meg neki, hogy boldog legyen, tehát ütök rajta még egyet. elkezdem a gyerekeimet hangolni az új pár ellen, verbálisan, fizikálisan, bárhogy, az a lényeg, hogy az illetőt szintén elküldjem ebből. Sokszor a saját szüleit, az elidegenített szülőket a ellene fordítja a saját gyerekének. Hogy még az se, tehát hogy talajt veszítsen abszolút. Ha ezt mind túléli, akkor elkezd felépíteni az életét, várhatóan stabilizálódik a párkapcsolata, lesz egy önálló élete, és itt megint két irányba megy a folyamat, ezt az életet úgy építem föl, hogy már nem tartom a kapcsolatot a gyerekeimmel, ez később visszaüt, mert azért ez egy elfolytás. Ha viszont tartom a kapcsolatot, akkor előbb-utóbb létrejött egy felismerés a gyerekekben, hogy itt mi történik, de rengeteg hullámzással, hullámvasúttal visszaporszívózzák az elidegenítő szülők a gyerekeiket többször, míg egyszer csak azt nem mondják, hogy ezt már nem. És lehet, hogy még akkor se fog találkozni teljes mértékben az elidegenített szülővel a gyerek, mert ott van benne a szégyen, a tehetetlenség, hogy mit csinált, hogy lett irányítva, és nem meri felvállalni ezt az egészet, mert közben az önbizalma nagyon-nagyon lent van. Vagy a végén ott van egy találkozási lehetőség, amikor elindul a kapcsolat, megpróbálják újra felépíteni a szálakat, ez mindkét félnél hullámozhat, ha ezt túléli, akár lehet jó kapcsolat is. De az elidegenítés igazából nem ér véget egészen addig, amíg az elidegenítő szülő meg nem hal, vagy az elidegenített gyerek nem teszi le azt a terhet, hogy ott áll az édesanyja, az édesapja, mint elidegenítő mellett, és őt köteles támogatni, még a halál után is.
Miért merül ki lelkileg ugye maga az elidegenített szülő?
Ő saját világából van, ott éli meg ezeket a fájdalmakat, és nem érti, hogy ez hogy lehetséges. Holott az egyik legfontosabb, hogy megtanuljon sakjátékos lenni ebben a helyzetben, és nem egy középszintűvé kell válnia, hanem egy polgár vagy Karpov Kasparovvá kell válnia, hogy tudja előre, hogy mit játszik a másik. Ezek viszonylag jól felismerhetők, és ha ezeket átlátja, és önbizalmában felül tud kerekedni ezen, akkor talán kijön belőle.
Ezen a téren nagyon-nagyon magas lehet a látencia, mert nem is sokszor esik szó erről a témáról, de hogy nők, vagy pedig férfiak vannak inkább nagyobb arányban azok, akik az elidegenítők.
Diszkrimináció mindenfajta szándéka nélkül. A nők, az anyukák sokkal gyakrabban elidegenítők, mint az apukák. Apukáknál általában egy bántalmazó kapcsolat van, és ha abból kimer jönni az illető, akkor állnak bosszút. Közben az bántalmazó apuka nagyon gyakran elhanyagolja a gyerekeit, és itt sokkal nehezebb átfordítani őket, mint a másik helyzetben, ahol az anyuka eleve sokkal többet van a gyerekekkel, és így könnyebb észrevétlenül magára gyógyítani őket.
Egy ilyen elidegenített gyerek gyógyulási folyamatának milyen rétegei lehetnek, hogyha egyáltalán eljut odáig, hogy maga az elidegenítő az engedi neki, hogy gyógyuljon?
Nem fogja. Tehát gyerekként nem fogja. Ha csak nem abba az irányba megyünk, hogy a tanulásban ki tudjon teljesedni, vagy bármi más, de ha ezt a témát véletlenül a szakember megtalálja, nem fogja finanszírozni, kiveszi a rendszerből. Felnőttként van esélye arra, hogy felismerje a problémát, dolgozzon ezen, és leásson ennek a mélyre, hogy milyen félelmek, szeretetelvesztésétől való félelmek vannak. Általában a legjobban a karrier párkapcsolati problémáknál kiszokott jönni az, hogy visszavezethető ezekre a helyzetekre, az elidegenítésre. Akkor, ha hajlandó az illető dolgozni magán, és nem érez még akkor is lojalitás konfliktust, akkor ki lehet belőle jönni.
Ön elmesélnél nekünk a személyes történetét?
Én még a 70-es évek elején születtem, akkor nem igazán volt ismert ez a szülői elidegenítés, de akkor már ott volt, sőt, sokkal korábban is. Édesanyám volt az elidegenítő, édesapámmal szemben, aki viszonylag konfliktuskerülő, könnyen kezelhető ember volt, Ebben édesanyám szülei is támogatták őt, egyfajta védés dacszövetséget hoztak létre, majd válás után mind a két fél talált magának új párkapcsolatot, és az egyik legdrasztikusabb lépést hozta meg édesanyám, hogy ahol laktam, Budapest, ettől 150 kilométerre elköltözött, és innentől kezdve a láthatás az abszolút lehetetlen volt, bár volt két hetente hétvége és láthatásom, de mire én már megérkeztem az új helyre, már nem akartam találkozni az apukámmal, nem akartam vele kapcsolatot teremteni, az új pár beállt, mondhatjuk nyugodtan, szárnyas majomként, támogatónként az édesanyám mellé, és abban a szellemben neveltek föl, hogy ők a szüleim, és ez egészen addig zajlott, míg létre nem jött az az állapot, nevelőapám alkoholizmusa, bántalmazása, párkapcsolati konfliktusok nagyon bonyolult helyzet miatt még válni akart ismét, akkor két testvéremet is maga mellé állítva, hárman gyerekek idézőjelben döntöttünk arról, hogy válunk, megyünk, hiszen ez nem a mi feladatunk lett volna, de ettől még én 24 évesen ott álltam oszlopos tagként a helyzetben. Elváltak nevelőapám és az édesanyám, majd rá 5 évre nevelőapám felakasztotta magát, öngyilkos lett, utána édesanyám elidegenítést, mivel én már kezdtem ebből kinőni 26-28 évesen, elkezdte tovább folytatni, csak már nem volt kivel, én kerültem sorra, és a testvéreimet fordította ellenem. És amikor ez megtörtént, akkor beelkövettem azt a hibát, hogy felhívtam a figyelmüket a testvéreimnek, hogy hé, itt elidegenítés történik. És ez, vigyázzatok, mert ez így nem jó. De ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethet egy elidegenített, hogy felhívja a figyelmet, mert nincs racionalitás ezekben az emberekben. Tehát tényleg olyan, mint a Stockholm-szindróma, mintha torkán állna a másik, egyszerűen nem fog változtatni rajta. Nem lehetett átvinni, megszakította velem édesanyám a kapcsolatot, a testvéreim szintén megszakították velem a kapcsolatot, édesanyám azóta meghalt, édesapám meghalt, igazából a kettőnk közötti helyzet édesapámmal egy nagyobb konfliktus hatására változott édesanyám és én köztem. Akkor én 30 éves voltam, akkor fölvettem az édesapámmal kapcsolatot. Egész legendás volt, hiszen szerencsére nem Takács Péter volt az eredeti nevem, hanem egy másik név, és így könnyebb volt megtalálni a telefonkönyvben. És akkor mentem hívásról hívásra, fölvettem a kapcsolatot, nekiálltunk találkozni, létrejött egy viszonylag jó kapcsolat egészen a haláláig.
Mikor volt az, amikor rájött, hogy ön is szülői elidegenítés áldozata lett?
Én nem értettem ezt az egészet nagyon sokáig, hogy miért ilyen az édesanyám. Nem fogtam fel, hogy miért vagyok én mindig hibásnak beállítva. Mert ez a másik fontos, hogy a gyerekekkel azt érzékelteti az elidegenítő szülő, hogy valamit ő hibázik. Én, mint elidegenítő szülő, nem lehetek hibás. Tehát ennyire fals a realitás érzet. Szerencsére van egy csodálatos párom, aki úgy szépen óvatosan, de azért felhívta a figyelmemet, hogy így valami nem stimmel, és kezdtem egyre inkább a realitás talajára kerülni, és még nagyon hosszú évekig tartott, míg teljesen át tudtam állni arra, hogy ez itt nem működik. Hogy ez mennyire súlyos a párkapcsolatban, ezért szívesen elmondom a saját példámat abból szempontból, hogy még a párkapcsolatom, a házasságom mellett is azt mondtam, hogy ha bármi történne, ami konfliktus lenne közted, feleségem, és az édesanyám között, én anyukámat választanám. Tehát ennyire idomított, ennyire agymosott helyzetbe kerül egy elidegenített gyerek, hogy még felnőttként se mer kimozdulni ebből a helyzetből.
És pont ezért választotta ezt a pályát, hogy akkor segítsen másoknak felnőttként kimozdulni.
Nem csak elidegenít helyzetben élő emberekkel foglalkozom, válásfeldolgozás, a házasság megmentés, tehát számunkra az a legfontosabb, hogy a házasságok rendben legyenek, de élhető házasságok legyenek rendben, és a gyerekek is úgy nőjenek föl, hogy egy biztonságos közegben. De ennek egy része ez az elidegenítés, elég nagy része, ráadásul, mivel a szakemberek annyira nem ismerik fel, vagy nem tudják, kevesen vannak, akik benne is voltak, és még szakemberek is, így azt gondoltam, hogy ebben részt kell venne.
Mire számít, hogy ennyire most még nem téma ez a fogalom, meg ez a dolog nálunk, holott azért a gyerekbántalmazással most már, hála Istennek, elég többet foglalkoznak, hogy azért így ennek lesz majd egy ilyen úgymond felfutása, amikor így többek ez eljut, hogy van tényleg ez egy ilyen létező fogalom, többen megkeresik majd a szakembereket, a hatóságok is talán eredményesebben felismerik.
Abszolút erre számítok, hogy ennek mekkora átfutása van, nem tudom. Ez olyan, mint a skorbut, meg a hajózás, hogy több év kellett, hogy elteljen, hogy egyáltalán felismerjék. Nemrég hallgatta egy podcastot erről, és ott azt mondta az illető, hogy gyakorlatilag szakembereknek a tájékozottsága sajnos ebben a kérdésben a középkorban van, a sötét középkorban. Ezek erős kijelentések, egyetlen egy szakembert nem akarok ezzel bántani, vagy visszajelzést adni erre, mert nem az én feladatom. Csak az, hogy inkább szóljon ez az egész arról, hogy minél több emberhez eljusson, tájékozottak legyenek, tudják, hogy ez hogy működik. Azt gondolom, hogy ennek a felismeréséről oktatni kéne a bíróságokat, az ügyvédeket, a tanárokat, óvodákba, óvodapedagógusokat, a családsegítőket, a gyermekvédelmi szakembereket, mert nem ismerik föl. Azért, mert nincs információk, hogy ez hogy működik.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal Takács Péterrel beszélgetett Apponyi Noémi a szülői elidegenítésről. Ha tetszett podcastunk, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és kövessenek minket a Facebookon, Instagramon is. Köszönöm figyelmüket!